Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, de pattogós a hangod így péntek délután, hogyha spoilereztetek ennyit erről.
Igen, szerintem nyugodtan, bár lehet, hogy csak vasárnap hallgatják meg a kedves hallgatók, de a szerencsénk van akkor szombaton. Minden esetre ezt a témát azért már egy ideje, hát így gyúrjuk, tehát úgy volt, hogy talán előző pénteken az volt az első, amikor kitűztük. Úgyhogy igazából már alig vártam, hogy beszéljek kicsit olyan játékosokról, és te is ezt teszed majd, akik hát nincsenek éppen előtérben, de azt várjuk, hogy ebben a szezonban majd azért így bekerülnek a körforgásba. Értem ez alatt, hogy ugye most nem a Most Improved Player esélyesekről fogunk beszélni, hanem talán annak a listának, nem tudom, 15-től 45. helyén lévő játékosokból válogatunk, olyan játékosokat keresünk, akik idén rotációba kerülhetnek, feltűnhetnek, meglepetést okozhatnak számunkra. Úgyhogy egy gyakorlatilag visszatérő adás, mert tavaly ezt nem csináltuk meg, de az előző években mindig volt egy ilyen kik lesznek a meglepetés emberek adásunk, és hát arra gondoltam, hogy menjünk nagyjából csapatonként, bár több olyan csapat van, ahova valószínűleg egyikünk sem írt föl senkit, nem talált ilyen lehetséges meglepetés játékost, úgyhogy lesz olyan csapat, amit egyszerűen ezért kihagyunk, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy azért végigmenjünk, és akkor talán azt mondanám, hogy kezdjünk is hátulról. Ugyanis a Washington Wizardsnál én felírtam valakit, nem tudom, hogy te hoztál-e onnan bárkit esetleg.
Én a Wizardsból, hát Johnny Davis-en gondolkodtam, ugye, szerencsétlen Johnny Davis. De mivel ő egy magas draft pick volt, nem voltam benne biztos, hogy egyáltalán úgymond játszik ebben a játékban.
Én azt hiszem, hogy a tavalyi éve után minden további nélkül játszana. Tehát,
egyébként
hogy...
lehet, igen, a tavalyi éve után. Meg ha nagyon őszinte akarok lenni, ugye már van egy két mérkőzéses mintánk az új szezonban is, és hát nem úgy néz ki a csávó, mint aki nagyon-nagyon sokat fejlődött. Úgyhogy. Bár eddig a dobószázaléka egész jók egyébként, de ugye összesen játszott, vagyis hát átlagolt ugye 13 percet eddig két meccsen, szóval. Hát ja, úgyhogy végül a Wizardsban nem írtam fel senkit, viszont ha nagyon tippelnem kéne, akkor vagy Delon Wright-ot, vagy Kispertet írtad fel?
Nem. Kispert én azt gondolom, hogy itt nagyot kéne ugrania, hogy itt valahogy meglepetést okozzon, Delon Wright pedig egy szolid játékos, nem fogja már meglepetést okozni, hanem Umoruit írtam föl, és hát ennek a jó oka az az, hogy ez a 6-6 magas srác, ez jelenleg, ha Muscala éppen nincs, már pedig azt tudjuk, hogy Muscala nem mindig van, akkor centert játszik, meg négyest, és teszi ezt elég jól, és már triplát is eldobált, egy fiatal emberről van szó, akinek szerintem ez egy ilyen égből küldött szezon, mert hogyha ő itt be tud kerülni a rotációba, és ez megtörténhet abban a pillanatban, hogy a Washington elkezdi kevésbé játszatni a veterányait, vagy esetleg elcserélni, akkor én szerintem ő most kiharcolhatja magának a helyét az NBA-ben. Egyébként pedig egy ilyen nagyon jó energy guide képzeljetek el, kedves hallgatók, aki a 6-6 ellenére tényleg magasabban játszik, mert nem csak hosszú kezei vannak, hanem baromi erős is, és gyakorlatilag emellé egyáltalán nem elveszett feltétlenül a dobása sem. Úgyhogy szerintem egy érdekes prospekt, tényleg így a rotáció széléről, de én figyelni fogom az idei évben.
Na, hogy életemben nem hallottam róla, pedig egyébként szégyellem be valami, de néztem már idén Wizards meccset, hogy miért ezt ne kérdezi senki, valószínűleg Danny miatt. 26 éves fiatal emberünk, úgyhogy igen, nem a legfiatalabb, viszont tényleg egészen jókos statjai eddig, mondjuk csak garbage time-ba játszott, ahogy nézem, ilyen 8-12 és 8 perc, bár ugye csak garbage time-ba játszott, akkor erre nyilván lehet mondani, hogy a Wizards eddig összes meccse az elejtől eddig garbage time volt.
Igen. Jól van, akkor menjünk is szerintem tovább. A következő csapatunk a Utah Jazz lesz. Innen hoztál le bárkit, aki szerinted valahogy be tud robbanni?
Fontekkiót felírtam magamnak, de hát nyilván ő csak ilyen remény. És ugye a remény hol meg utoljára.
Igen. Ez az, amiért a Jazzhez végül senkit nem írtam fel, mert Fontekkió lett volna az, aki idén esetleg berobbanhat, csak már megint nem úgy indul ez a szezon kezdet, nincs benne az aktív rotációba konkrétan.
Nincs, és a Jazz ugye eléggé ilyen furcsa felemás csapat lesz megint legalább az első pár hónapban, ami ugye Markkanennek is köszönhető, aki viszont megint zseniálisan kezdte ezt az évet is. Tavalyhoz hasonlóan.
Igen, igazából Fontekkiónak akkor lehet itt szerepe, hogyha a Jazz kicsit tágabb rotációval játszana, mert azt mondanám, hogy tizedik rotáció tagnak éppen beférne, csak 9-et használ jelenleg Hardy, úgy aktívan 9 játékost. Amúgy az egész szezon kezdetre már el akartam mondani, hogy az nagyon érdekes, hogy hát a csapatok olyan szempontból eléggé belecsaptak a lecsóba, hogy 8-as, 9-es rotációk vannak szinte mindenhol, tehát nem az van, hogy az elején 12-es, 11-es, és akkor abból szűkítünk, hanem van egy előfeltételezésünk, hogy hát ez fog működni, ez a 8-9 ember, és hogyha ezen kell változtatni, akkor változtatunk, ami engem egy kicsit meglepett, de itt látszik az, hogy ez egy olyan alapszakasz, aminek gyakorlatilag minden csapat, a Wizards és a Portland kivételével talán úgy indul neki, hogy jó akar lenni, és számítanak a meccsek. Úgy érzik az edzők is, úgy érzik a játékosok is, úgyhogy hatalmas harc van egyébként sok helyen a csapatba kerülésére, és pont ebbe a harcba ma nagyon bele tudunk nézni, hogyha így végigmegyünk ezeken a játékosokon, akik közül a következő a Toronto Raptorsból, és akkor itt gyorsan, hát le is lőném a poént, hogy gyakorlatilag egyetlen egy jelölt van, és hát őszinte leszek, én nem mondanám be, tehát úgymond nem írtam föl senkit, mert persze Precious tök jól nézett ki, tehát ő talán egy ilyen meglepetés lehet, hogy a tavalyi rosszul sikerült éve után van visszaút, de azért valljuk be fiatal. Viszont Malachi Flynn az az érdekes játékos, aki gyakorlatilag eddig egy meccsen tűnt NBA játékosnak, viszont egészen hihetetlen, ahogy Darko Rajakovics ilyen hihetetlen birka türelemmel folyamatosan támogatja őt, mert tudja, hogy kell a Raptorsnak egy csereirányító, és a Bucks ellen például marha jól játszott, mert statjai nem mutatják meg, de nagyon jól mozgatta a csapatot, és jól is védekezett. Szóval, hogy annyira nincsen a Rapsban jelenleg csereirányító, hogy lehetne az, hogyha tényleg ez a sok türelem majd meghozza a gyümölcsét, de nem hiszem, hogy megfogja, és mondtam, senkit nem írtam fel, de nem lepődnék meg, hogyha Freeman Liberty, akit most alig ismerhettek, ugye elég jó Summer League-je volt, és gyorsan le is igazolta a Raptors, de ő azért nem egy újonc, ő már tavaly a Bullsnál volt, szóval nem lepődnék meg, ha egy idő után ő lenne a Raptors csere irányítója. Csak azért ebbe se vagyok túl biztos, úgyhogy végül azt mondom, hogy senki, csak így ezt a pár játékost említsük meg, akinek van egyáltalán lehetőség erre a meglepetésre.
Malachi érdekes játékos, mert talán elmutatjuk róla, hogy még ő eddig a legtöbb jó dolgot, hát lehet, vagy az újonc, vagy a másodévő mutatta, de ugye a harmadéve az gyakorlatilag hát elég katasztrofális a sikeredet. Az egyetlen dolog, ami nála szerintem értékeltő, az ugye floor spacing, ő nem egy rossz, nem is jó, de nem is rossz triplázó. Valamilyen szinten az megy neki, de kb. Ennyi. Tehát se büntetőt nem tud kiharcolni, playmakernek se igazán jó playmaker. Védekezése talán nem olyan rossz, akar a srác, de hát ugye alulméretezett, ami limitálja őt, úgyhogy igazából ez egy brahis tip. És hogyha ha bejön, akkor az lehet, hogy tényleg Darkonak lesz köszönhető, mert ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor ez a srác már a legtöbb csapatban talán rég le lett volna írva, és már nem kapna a játék lehetőséget, nem hogy 40 plusz meccset minden szezonban.
Mint hát igen, ő. De legalább ezen a ponton. Tehát én már teljesen leírtam, és most is herótot kapok, hogyha feljön a pályára. Csak azt látom, hogy Rajakovic úgy van ezzel az egésszel, hogy nem az lesz, mint Nick Nurse-nél volt, hogy van 3 meccset bizonyítani, és utána egy fél évre elfelejtelek, hanem ő most ad neki lehet, hogy egy hónapot is akár. Na de menjünk egyáltalán tovább, mert ott szerintem neked is lesz neved, és nekem is van, a San Antonio Spurs következik.
Igen, a Spursből én is írtam fel játékosokat. Zach Collins talán az, aki kicsit csalás itt, mert ő ugye egy elég magas szinten jegyzett prospekt volt, és hogyha nincsenek a sérülések, és talán egy azt is hozzá lehet tenni, hogyha másik csapatba kerül, akkor ő már egy lottery pickhez illően ki tudott volna bontakozni az NBA-ben, mert egyébként a mai kosárlabdához tényleg minden megvan. És egyértelműen itt most élvezi a bizalmat, izmot is magára szedett, most se egy ilyen favágó típus, de egyértelműen erősebb, mint volt 2-3 éve, és egyébként egy intelligens, jó játékos, nem rossz védő, és mint floor spacer is van benne potenciál, úgyhogy, és egyébként eddig egészen jó teljesítmény nyújt Wemby mellett. Még azt is mondanám, hogy szemre egész tetszetős ez a duo, és jól ki is egészítik egymást. Úgyhogy én Zach Collins mondanám. Cherry Osman is egy olyan játékos, aki egyébként a Spurs rendszerben nagyon jó lehet, de hát abban nem vagyok biztos, hogy ő eleget fog tudni játszani ahhoz, és ez eddig is azért tükröződik, tehát Collins lényegesen többet volt a parketten, mint ő, úgyhogy én őt mondanám.
Én már tavaly is nagyon figyeltem, hogy kinyeri a Blake Wesley Malachi Branham csatát a tavalyi Spurs first round pickek közül, akire senki nem emlékszik kategóriában, és egyértelműen Malachi Branham nyerte, benne van a rotációban, ő most gyakorlatilag a csere kettes, de az is érdekes, hogy a preseasonben irányítót is játszott, és egy olyan típusú játékos lehet, aki úgy hatodik ember, hogy fel tud pakolni pontokat, tehát Branhambe akár, és ez tényleg hosszú távú projekt, ezt hozzáteszem, tehát nem egyik pillanatra a másikra, meg nem ilyen Cam Thomas-szerű lesz, de akiben benne van a potenciál szerintem, hogy megtanuljon már most jónak tűnő betörése mellett korrekten, akár triplából, középtávoliból dobó kialakítani saját magának, és valami minimális playmakingje is lesz. Viszont ami érdekes, hogy az ilyen típusú játékosokat azért úgy szoktuk magunkba gondolni, hogy igen, tehát akkor ezek a Holiday típusú játékosok, már nem Drew, és hát, hogy ugye ők igazából pontot szereznek, kicsit irányítanak. Branham szerintem nagyon jó védő lehet. Tehát fizikailag abszolút az 1-es-2-es poszton egy nagyon erős valakiről beszélünk, aki hármasokon is simán elvédekezik. Úgyhogy szerintem ő egy nagyon érdekes prospekt, és nekem rajta lesz a szemem, úgymond.
Branham abszolút érdekes prospekt, úgyhogy ebből a szempontból jó ilyen outside of the box pick, akit ide hoztál. És akkor a következő csapatunk a Kings, ahol hát szerintem vagy nincs ilyen ember, mert eléggé be van betonozva ugye ez a rotáció, és ráadásul nem csak a 7-es, 8-es rotáció, hanem a 9-10. Ember is, ugye Sasha Vezenkov az, aki Duarte-val és Davion Mitchell-el gyakorlatilag egészen 10-ig betöltik ezt a rotációt, és ők speciál ugye bő rotációval kezdték el ezt a szezon. Hogyha esetleg később, hát nem tudom, ugye Meggy miatt gondolom azt ugye, hogy Len esetleg megint egy idő után egyértelműen a cserecenter pozícióba léphet, mert főleg a tavalyhoz képest Meggy egyébként nem kezdte rosszul a szezont, de hát nem sokkal, amiket a dolog, hogyha kiszorulnak később a rotációba, és akkor
hát nem.
Akkor ugye vagy small ball Vezenkov esetleg egy nagyobb szerepet kap small ball-ba, de hát az mondjuk védekezésbe elég kemény lenne. Nem is feltétlenül a periméteren, mert ott egyébként még egész jól mozgatja lábait, de hát ugye a gyűrűvédés, mint olyan, az nála is teljes mértékben hiányzik, és neki is szerintem kicsit T-Rex karjai vannak, mint ugye balkezes nemzetközi pajtásának, Szabasznak. És Len lehet az a konstans birkózó jelenlét, akinek egyébként voltak egész jó cserecenyó teljes szezonja is az NBA-ben. Igaz, hogy mondjuk már így 3-4 éve, de például a 21-22-es szezonban, amikor volt egy olyan időszak, amikor ilyen 18-20 perceket játszott a szezonban a Kingsnél, akkor egész jó volt, és ugye tavalyi évre szorult ki, úgymond teljesen a rotációból, de...
Hogy aztán a playoffban meg ő legyen a chair center a Golden State ellen, szóval az vicces volt, igen, valahol, igen.
Az elég vicces volt, igen. Meglátjuk, hogy Meggy meg tudja magának szerezni ezt a chair center pozíciót a playoffig, mert nyilván a playoffban ő azért valószínűleg sokat pályára kerüljön, ha csak nem a Denver Nuggets lesz az ellenfél, mert akkor nyilván felküldöd.
Ha, igen, én se írtam fel senkit a Kingshez, viszont akit figyelni fogok, az Davion Mitchell, mert ugye ő az a játékos, akit a playoffban hol játszottak, hol nem, ha bár így utólag azt gondolom, hogy Mike Brownnak nem sok hibája volt abban a párharcban, de Mitchell néha ilyen eldugása, meg kevesebbet játszatása az mindenképpen ide tartozott. Mitchellnek egyszerűen csak annyi a feladata, hogy egy ilyen Javon Carter módjára a tripláját kifejlesz-e legalább olyanra, hogy az üreseket azt eldobja és tűrhető százalékkal bemenjen. Ennyi a feladata, mert amilyen jó védő, és ő azért Carternél sokkal jobban le tudja pattintani a labdát, akár egy ilyen másodlagos ballhandler szerepet is fel tud venni, tehát az ő idei szezonja szerintem ilyen szempontból számára is nagyon fontos lesz, és a Kings számára is. Na de akkor menjünk a Portland Trailblazers-höz, ahol viszont abszolút írtam fel embert, és mivel hogy már annyit beszéltem Jabari Walkerről, ezért Tumani Kamarát hoztam. Mert hogy Jabari Walkeren azt látom, hogy meg fogja kapni talán majd a nagyobb lehetőséget is, de leginkább most ilyen 9-10. Ember, viszont Kamara az, aki kicsit talán érthetetlenül is, de nagyon-nagyon nyom Billups, és ez azt jelenti, hogy ha Billups marad az edző, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ő ezt nagyon-nagyon megszerette ezt a játékost. Ugye ő az, akit az 50, most hasonló jutok, harmadik helyen draftolt a Suns, de aztán tovább is cserélt egyből, és nyilván ez egy újonc játékos, tehát miért is okozhatna mondjuk meglepetést? Hát azért, mert annyira hátul draftolták, és igazából csak tovább cserélte a Suns. Én viszont eddig azt látom, hogy Kamara egy ilyen allround játékot mutat, még nagyon sok mindenbe kell fejlődnie, és még semmiben nem kiegyensúlyozott, de ő és Walker a végén szerintem, mondjuk egy 2-3 év múlva, az egyikőjük benne lesz a jó Portland rotációjában is, és ők fognak ezért megküzdeni, úgyhogy itt most Kamarát írtam föl.
Igen, hát ugye eddig shooting terén ő teljes mértékben leszerepel, de hát nyilván egyrészt 5 meccsről beszélünk, ugye, másrészt meg nem elsősorban ez a feladata még, hanem tényleg az, hogy ebben a borzasztó Portlandben ő védekezzen, és ő még a vállalható védők között van, ugye a rengeteg pocsékvédő mellett, és így megbocsátható az neki, hogy semmi nem esik be. Egy dolgot már most stabilan jól csinál ezen túl, a védekezésen túl, egész jól oda tud kerülni a büntetővonalra. Tehát az ő 23 percéhez a 2,2 büntető az nem rossz, úgyha megnézed, hogy nincs is igazából a kezében a labda.
Bizony, bizony.
Úgyhogy ez ebből a szempontból nem rossz. Én, aki nyilván gondolkodtam Portlanden, és viccesen be akartam mondani, hogy korán van-e még ahhoz, hogy Scootot mondjuk ide, mint olyan rossz játékos, akinek breakout éve lehet, de az erős lenne 5 mérkőzés után, majd nyilván az újoncadásunkban azért beszélgetünk róla, és hát nagyon össze kell kapni magát, mert hogyha holnap vennénk fel azt az adást, akkor nem sok jót tudnánk eddig mondani róla, nyilvánvalóan kicsi minta alapján, de hát eddig borzasztóan néz ki a pálya mindkét oldalán. Sőt, és a rossz dobásai és dobóformájában ellenére igazából a védekezésben még rosszabbul néz ki, mint támadásban, ami sokkal aggasztóbb szerintem.
Igen, igen.
Viszont, ha már így említjük, nyilván Shadon Sharp, nem hoztam egy Shadon Sharp szintű tehetséget erre a listára, de ő viszont nagyon-nagyon jól kezdte a szezon. Támadásban itt is ki kell hangsúlyozni, és alig várom azt, hogy még több labdát kapjon, még nagyobb usage-el, akár még több játékidővel játszom, bár ugye eddig 37 percet átlagolt, tehát az azért mondjuk az maradni is fog, mert ma senki nem játszik igazából 38 perc felett, úgyhogy az adott.
Igen, a Phoenix Sunsnál azt vártam mondjuk, ha szezon elején csináljuk meg ezt az adást, akkor Bates Diopot vagy valakit idehozok, de hát gyakorlatilag végül a Suns csak összeigazolt annyi játékost, hogy a kevésbé neves játékosait nem is játszatja. Ugye Watanabe van benne a 10-es rotációban alapból, de mivel hát ez nem is tudom pontosan, hogy sérülés vagy pihentetése, mármint itt a pihentetés nyilván úgy értjük, hogy valami kamu sérülés, de hogy ugye eddig nem nagyon láttuk együtt mind a három sztárjukat, és hogyha ez így marad, akkor folyamatosan jön majd bizonyítási lehetőség Bolbolnak, meg Lee-nek, aki tavaly szerintem relatíve bizonyított, ugye nagyon jó triplázó éve volt, vagy éppen Bates Diopnak. Jelenleg Watanabe az, aki úgy látszik, hogy nagyon benne van a rotációba, róla én már sokat beszéltem, úgyhogy most őt nem írtam fel külön.
Sőt, szerintem olyannyira ritkán léptek pár eddig, hogy szerintem Billnek még nincsen meccse idén. És Booker is ugye már több meccset kihagyott, úgyhogy a hármast még egy meccsen se láthattuk, de mivel Booker meg két meccsen játszott, így ebből logikusan következik, hogy két meccsen láttuk a KD-Booker duót is, akik támadásban mindig egészen megállíthatatlanok. Aki nekem nagyon tetszett, és tudom, hogy utálod, de hát nyilván annyira meg nem helyezett valószínűleg alacsony szintre Graysont, hogy most így a 11,6 pontjával, és a, egyébként, ha valamiért szerintem meglepő a jó playmaking miatt, ugye 3,2 asszisztot átlagol eddig, és nagyon jól dob. Azt gondolom, hogy az ötödik legfontosabb embere a Suns fiatal szezonjának, és Okogi, aki hát nagyon jól kezdett az első két meccsen, azért elhalkulóban van, és most már bőven beesett 10 ponttal az átlaga.
Nem is az lesz a feladata. Az a kérdés nála, feladata, hogy valahogy 33% fölött tud-e dobni triplából, nagyjából ez lesz nála a kérdés.
Igen, igen. Gordon szerepe fog szerintem csökkenni majd még a playoffra, nyilván most nem ez a mai témánk, de őt szerintem nagyon túljátszatják eddig. Jól játszik a pálya támadó oldalán, de a Suns védekezése is eddig hát elég pocsék, finoman szóval. és az egyik fő letéteményese ennek szerintem Eric Gordon, hogy ott is kíváncsi leszek, hogy mit húznak majd meg. Jobb a szezon előtt ugye vártuk, és lehetne mondani még mindig, már csak ennek fényében is ugye, hogy egy idő után azért kell több olyan játékos találni majd a Sunsnek, akik jók védekezésben, mert a jelenlegi perc megosztás, eloszlás szerintem nem fog egyszerűen működni.
Hát igen,
Eric Gordon tudod, egyszerűen nem ez a 30 baj. Perceket.
Igen, ez a baj, hogy Eric Gordont még egy 30 sok évesen is úgy hozták, hogy ő jó védő volt az elmúlt években. És hogyha idén ezt nem tudja hozni, ha elkövetkezik nála ez a visszaesés, akkor azért ott az a Sunsnak baj lehet. Tehát...
Igen, nem volt pocsékvédő az elmúlt években, jónak azért én nem nevezném már az elmúlt évek fényében sem.
Oké, akkor azt mondom, hogy pályán tartható volt bőven.
Abszolút, tehát igazából a Rocketsben még pluszos védő is volt szerintem.
Igen, igen.
És utána kezdett el az átfordulni. Ami értett is egyébként, mert ő azért egy elég sok sérüléssel balladó játékos volt. Neki ugye régen is, ő egyébként egy alulértékelt atléta volt, tehát robbanékony is volt fénykorában, de alacsony azért, és hiába van egy nagy wingspanje, szóval azért idő apu őt elintézte olyan szinten, hogy most már egyszer nem tud kompenzálni, és az a lassúság, ami őt elérte, az egyszerűen azt jelenti, hogy megverik védekezésben állandóan, és sem is kell már feltétlenül a legkreatívabb cselezőkről beszélni. Eddig Pocsékonyeszkén lehet, hogy azért fog ezen még javítani és fejlődni. Szerintem az is benne lett ebbe egyébként, hogy neki ma már tényleg a 30 perc az sok. Ha őt 20 percre lövöd be, akkor lehet, hogy jobb teljesítményt tud nyújtani a védő oldalon is.
A Philadelphiában szerintem Springer lehet, meg talán Trequallon Smith. Ők lehetnek az ilyen esélyesek, hogy meglepetést okozzanak, vagy Paul Reed, hogyha tényleg elkezd triplát dobni, amit elkezdett, csak nem volt benne sok köszönet. De egyébként Philadelphia nagyon jól néz ki, és nem miattuk, és Springer például számomra nem néz ki túl jól, Smith ugye kívül van a rotációból, Patrick Beverley van bent, és hát ja, Paul Reed, én mindig is szerettem őt, szóval én most itt nem várok meglepetést okozó játékost ebben a, ha csak nem nagyon magasra nézünk, mert amit Tyrese Maxey idáig csinál, arról majd külön beszélünk valamikor, igen.
Én is nagyon kedvem Reedet egyébként, őt ugye a Sixers Reddit már Doc éra alatt követelt a rotációba, play-offban is konkrétan. A idei szezonja nem finoman szóval sem indult jól a támadó oldalon, egyébként egy jó lepattanozó, egy jó védőről beszélünk, egy mozgékony védőről beszélünk, aki több posztot is tud fogni. A probléma az, hogy támadásban eddig nagyon-nagyon gyenge, és számára ez vezet majd a még több játékidő útja felé, hogyha egyszerűen tud triplázni, ha be tudja fejezni a gyűrű közeli lehetőségeit.
Tudod, ki jut róla eszembe, Zoli? Egy kicsit Chris Boucher. Tehát, hogy pont Boucher volt olyan játékos, persze Reedben nagyobb a potenciál, jó van, mint Boucherban, de pont ő volt olyan játékos, aki tudod, vékony, de nagyot ugrik, hosszú a keze, és egyszerűen rohadt jó lepattanózó. Valószínűtlenül jó lepattanózó volt évekig, egyébként Boucher-nak sajnos ez kezd elmenni, de hogy meg egy jó védő, aki kiért még triplákat is blokkolt, és hogy rohadt mozgékony, csak aztán Boucher megtanult triplát dobni, és ezzel igazából bent tudott maradni egy NBA csapat rotációjába. Mondom, mostanában kezd ebből így kifele menni. Viszont Reed előtt meg pont ugyanez az út van, vagy út áll, tehát nem lesz ő hirtelen kezdő center, ezzel a vázzal nem lesz.
Amúgy idegesítő dolog, mert Reed tényleg csomó mindent, nem csak jól, de nem akarom mondani, hogy elit módon csinál, de végülis a lepattanózásban egyébként elit. Tehát az első évétől kezdve per 36-ra bőven-bőven stabilan 10 felett volt mindig, és amit róla nem feltétlenül tudnak, vagy tudunk, mert nem játszott soha annyit, ugye, de ő egészen intelligens játékos is. Tehát, hogyha van egy jó passz lehetőség, amit úgymond észre kell venni, de még nem ez a nagyon, nagyon eldugott kategória, ahová tényleg nagyon kreatív játékosok elnek, azt ő nagyon szépen megoldja. És emellett tényleg jó besegítő védő blokkokban is, lopásokban is. A probléma az, hogy fakező, igen. És kiből triplázót akarok csinálni, és nyilván belőle is. De ahogy te is mondtad...
Belőle speciál a Fili is.
Igen, ugye nem dob rá sok triplát most sem még, de hogy egyszerűen neki tényleg az vezetett oda, hogy értékes rotációs játékos legyen, hogyha egyszerűen be tud dobni egy-két ilyen helyzetet, mert másképp...
Vagy Embiid mögött játszol 10 percet, vagy Embiid mellett is pályára tudsz lépni, gyakorlatilag így lehetne szerintem összefoglalni a dolgokat.
Igen.
Viszont menjünk tovább akkor, mert hogy itt az Orlando Magic, és itt aztán bőven van olyan játékos, aki úgymond meglepetést okozhat. Tehát eddig a legnagyobb meglepetést messze Jonathan Isaac okozza azzal, hogy pályán van, és így 2-3 blokkokat ilyen 10 perc alatt kioszt. Na most Wendell Carter Jr. megsérült egy hónapra. Most Jonathan Isaac megmutathatja azt, hogy esetleg még mindig olyan játékos-e védekezésben, mint amit egyszer láttunk tőle. De nyilván nem fogom őt hozni, hiszen őről annyi szó esett a podcastben. Aki viszont meglepetést okozhat ebből a keretből, az Jeff Howard, és ezt úgy fogja tudni megtenni, hogyha bekerül ebbe a keretbe. És szerintem, mivel Joe Ingles nem biztos, hogy minden meccsen rendelkezésre fog állni, és Jonathan Isaac sem biztos, és Carter már ugye megint sérült, Wendell Carter, ezért szerintem Jeff Howard az ő shootingjával lehet, hogy be fog kerülni. Viszont azért nem ráfogadnék, hogy ilyen hú de nagy meglepetést okoz. Tehát azt is hozzá kell tennem, hogy nem írtam fel végül az ő nevét, csak sok a jelölt.
Igen, nyilván egy Cole Anthony-t se lehet itt felírni, mert egy Cole Anthony volt már azon a szinten, hogy egy tök stabil, bőven 20 perc feletti rotációs játékos.
És ő jól is néz ki nagyon idén eddig.
És ő jól is néz ki idén, igen. Tehát őt úgymond, ő már nem az a kategória, aki úgy meglepetésnek számít. Neki ahhoz nyilván nagyon jónak kéne lenni. Itt a wrestli srácoknak a problémája, ugye itt tényleg beszéltünk, akár egyébként Isaacről is, aki 17 milliót keres, ami nagyon durva, úgyhogy ha ő még szeretne az NBA-be bármit csinálni, akkor ebbe az egy hónapban neki konkrétan dominálnia kell. Én a személyiségi miatt már őt elengedtem, mint impact játékos, nyilván is a sérülései miatt is, tehát az a kettő együtt az nagyon erős kombináció. Szóval a Magicnek most jelen pillanatban az a legnagyobb, illetve a Magic kiegészítő embereinek, olyan kiegészítő embereknek, akik kitörhetnek, és most még nem játszanak sokat, az a probléma, hogy a Magic idén tényleg nagyon úgy néz ki, hogy a fejébe vette, hogy minimum ilyen 40 meccset nyernek. Kompetitív volt eddig az összes meccsük, és ugye 3-2-re állnak, de a mérlegüknél szerintem picit többet is mutattak. Banchero eddig kifejezetten gyengé játszik.
Az első jó meccse az most volt gyakorlatilag.
Így van, igen. És tőle, hogyha kiegyensúlyozottá válik, akkor ez a Magic, ez tényleg ez egy akár 50% feletti csapat is lehet idén.
Ez pedig azt jelenti, hogy nem fognak pályára kerülni azok a játékosok, akikről itt most beszélhetnénk, igen.
Pontosan.
Így van, így van. Akkor menjünk is tovább, mert hogy jön az Oklahoma City Thunder, és itt nekem van emberem, akit úgy fel is írtam, mint hogy igenis rá idén felfigyelünk majd. Hát ez az ember, ez pedig nem más, mint Jeng. Először is nem annyira meglepő, hogy benne van a rotációban, mert már a Summer League-nél is mindenki mondta az OKC környékén, hogy igen, Jeng-gel számolnak idén, rotációba akarják tenni, és gyakorlatilag az előző év kicsit olyan volt, hogy egy fejlesztő év, viszont Jeng szerintem azzal okozhat meglepetést, vagy azzal kerülhet igazán be a rotációba, hogy nem tudom, hogy, sőt, abban biztos vagyok, hogy láttál már OKC meccset, ő habozás nélkül dobja el az üres helyzeteit, és emellett, mint az összes OKC prospekt, rá is igaz, hogy le tudja ütni a labdát. Ugye az OKC csak ilyen játékosokat gyűjt, és tényleg ennek is rendelik alá a szisztemet, mindent, tehát olyan rendszert épít ki a Degno, ahol gyakorlatilag ez, hogy mindenki be tud törni, ezt használják folyamatosan, és ezért van az, hogy a keleten-nyugaton nem áll meg az idő, vagy valami ilyesmi díjat, ahol az újdonságokat díjazzuk, azt hiszem, hogy valamelyik évben oda is adtam ezért Degnónak, és Jeng is beillik ide, és én azt gondolom, hogy idén ő, ha nem is robbanthat, de egy olyan relatíve jól védekező, akár 3&D-nek tekinthető játékos kerülhet be a Thunder rotációjába, aki a jövő Thunderének egy nagyon fontos minimum csere játékosa lesz.
Én ugye hatalmas Jeng imádó voltam a 22-es draft környékén, mert tényleg
igen.
Olyan, aki tényleg, akiről üvölt, hogy ez egy olyan prospekt, akit meg kell nézned, és akár parkoltatnod is a kispadon egy-két évig, ha arról van szó. Ami most úgy néz ki, hogy történik, hogy ő az új Pokuševski abból a szempontból, hogy szegény Pokutnak így két év után ugye, hát most már egy elvették a belépőkártyáját, és Jeng lehet abban a szerepben, amiben Poku volt, hogy relatíve bátran játszhat, és megpróbált olyan dolgokat. Hozzáteszem, hogy Jengnek nem lesz ennyire jó helyzete azért, mert ugye idén az OKC már egy, hát ilyen 42-43 győzelem környékére jósolt csapat minimum, tehát sokkal...
Mi viszont mind a ketten jóval feljebb jósoltuk, ezt is tegyük hozzá.
Igen, hát azért is fogalmaztam, hogy a minimum, és egyszerűen ebben nem fog beleférni, ugye Osman gyenge játék a sokáig. Tehát nem játszott egyébként eddig rosszul, a Detroit ellen most kifejezetten jó volt, jól mozgott, volt egy nagyon szép passza is 4x4 a mezőnyből. A Denver ellen borzasztó volt, de nyilván ott az egész csapatnak nem ment. És az önmagában fegyvertény, hogy ott majdnem 20 percet tudott játszani. Nyilván abban az is benne volt, hogy ugye garbage time-ba is feljött. Azt nem tudom, hogy amikor visszatér majd Jaylen, akkor mi lesz ezzel a 15 perc körüli játékidővel, mert valószínűleg az lesz, hogy eltűnik majd.
Nem vagyok ám ebben teljesen biztos, mert én szerintem Jaylen Williams a cserecenter posztját fogja Sartól átvenni.
Hát az biztos, de szerintem Jalen Williams többet fog játszani egyrészt, másrészt meg szerintem ő fog időnként kezdeni is, tehát mindenféle verziót el tudok képzelni, és na innen meglátjuk, nyilván Micsics szerepe is még kicsit kérdéses, nekem az rohadtul nagy meglepetés eddig, nem tudom, hogy sérült Micsics, vagy
nem, egyszerűen Kessonval azt előbb játszatják, és Micsics akkor kerül pályára, hogyha van ott az alsó posztokon van rotációban valaki, aki kiüli a meccset, tehát nagyjából így tudnám összefoglalni, hát ezt nagyon sajnálom. Ez
nagyon fura egyébként, hogy egy Micsicset így hoznak ide az NBA-be, hogy nem, meg hogy ő is átjön, hogy, de hát nyilván a pénz miatt jött át, és akkor ezek szerint nem garantálták neki a rotációt.
Én biztos vagyok benne, hogy nem csak a pénz miatt jött át, mert azért ő nem kapott annyit, hogy az most akkora különbség legyen, hogy Európában sztárgázsit kapott, ami majdnem ennyi, mint amennyit ő most kap
nem,
az NBA-ben.
Utóbbi években nem néztem meg, azt tudom, hogy feljebb mentek a egész Mirotic történet óta, feljebb mentek Európába is a bérek, de meg folyamatosan nőnek a bérek, de hát, mennyit kapott ő OKC-nél? 8 körül?
Mindjárt megnézem neked, de valami hasonló rémlik. Tehát igen, 7,7. Én azt gondolom, hogy egy olyan, ennek a felét hát, valószínűleg hát ő megkereste.
A felét biztos, de igen, tehát hogy a mindesetre számomra nagyon fura, mert azt még értem, hogy egy Fontecchionak nem ígérik meg a kezdő státuszt, és, vagy legalább a rotációt is mondjuk a 20 percet, de az, hogy egy Micsicsnek nem ígérik meg a 20 percet meccsenként, az számomra nagyon fura. És
lehet, hogy változni is fog.
Hát persze, nyilván fog ez változni, de ettől függetlenül számomra ez fura, hogy így kezdődött el az idény. Na mindegy.
Menjünk a New York Knicks-re akkor. Gyorsan jelezném, hogy abszolút nem írtam fel senkit, teljesen be van betonozva szinte ez a rotáció, és nem látok olyan játékost, aki idén betör. A legviccesebb az lenne, hogyha itt Evan Fournier-t bemondanám, mert ő neki van némi reménye, hogy 10. emberként újra pályára kerüljön, de lehetséges az is, hogy ez csak azért történik, hogy időnként, időről időre azért berakja őt Tibbs, hogyha eljön a csere határidő, és a New York egy nagyobbat cserél, akkor ne egy teljesen csak és kizárólag beilleszthető szerződésként nézzenek rá.
A Knicksnél nincs senki ilyen gyakorlatilag, tehát a tényleg csak sérülés, ugye megvan egy tényleg egy olyan szinten van bebetonozva egy 9-es rotáció, hogy gyakorlatilag mindenki Hartenstein-t lesz, amit a 20 perc, bőven 20 perc felett van ebben a rotációban, és mindenki alattuk bőven 10 perc alatt van, tehát semmilyen átmeneti játékos nincs itt. Ugye Miles McBride jön a 6 perces játék idejével, mint a legtöbbet játszó olyan játékos, aki nincsen a rotációban, szóval Tibbs gonna Tibbs, ahogy mondani szoktuk, ez Thibodeau, és mondjuk hozzáteszem, hogy teljes mértékben lehet érteni, mert ha megnézed ezt a rostert, akkor tényleg kit játszasz ezt a 9 játékos természetesen is ennyi.
Újabb olyan csapat következik, akinél nem írtam fel senkit, és el is mondom miért, mert most ha ránézel a New Orleans Pelicansnek a rotációjára, akkor ordít, hogy na Kyra Lewis-nak ez lehet az éve, Matt Ryan játszik. Abban a pillanatban, hogy José Alvarado és Trey Murphy visszatér, ez a két játékos nem játszik. Egyébként Matt Ryan teljesen legit Duncan Robinsonnak néz ki eddig, szóval, hogy az a csávó tényleg tud dobni, és egyébként egy viszonylag képzett kosaras, nem olyan tragikus védő, szóval, hogy így okésen néz ki, de hát nyilván, ha Trey Murphy megérkezik, akkor teljesen mindegy, hogy nézel ki, úgyhogy ezért nem írtam fel itt senkit gyakorlatilag.
Itt ugye az általunk évek óta várt Jonas csere lehetne az, vagy lehet az, ami esetleg átírja majd ezt, de az a baj Jonasszal is, hogy nincs akkora csere értéke, hogy csak azért elcseréled, mert esetleg nem hiszel benne, ők nyilván jobban hisznek benne, mint mi. Ja, és itt is egyébként adott a rotáció abszolút. Még Dyson Daniels-nek gondolkodtam, hogy amint én potenciális breakout játékos, de az ő szerepe meg egyszerűen nem olyan lesz még, ugye, és a támadó játékos nem feltétlenül fejlődik olyan szinten, ami ezt úgymond lehetővé tenni neki, de hát ugye ez a második szezonja, szóval meglátjuk.
Kicsit csalódás nekem idáig Dyson Daniels, több Pelicans meccset is láttam, és azt a védekezést, amit tavaly tudott, azt nem felejtette el, de hogy támadásban gyakorlatilag semmi nem
nulla,
fejlődött.
Igen, nulla. Nyilván ez egész Pelicans építkezésen nem értek egyet, tehát az én szememet ugye Jonas mellett természetesen McCallum is nagyon-nagyon szúrja, de be mindegy, ez az én egyéni szociális problémám, ráadásul McCallum a maga módján mindig jól játszik, csak nekem ő már egy hatalmas csapdajátékos évek óta.
Nikhil Alexander Walker a Minnesotából felírtam, tudom, hogy azért ismerjük, meg kanadai válogatott, meg mi egymás, csak hogy tőle a tavalyi playoff után már egész nyáron kiugró évet vártam, és azért is vagyok magamban valamennyire biztos, amennyire ebbe az lehet az ember, mert szerintem Mike Conley azért nem fog 82 meccset játszani. És abban a pillanatban, hogy nincs Conley, abban a pillanatban Nikhil Alexander Walker 35 perces játékos lesz a Minnesotában. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit látunk tőle idén. Mondom, a tavalyi rájátszásban, ahogy ő Jamal Murray-t fogta, és ahogy egyáltalán játszott. Abban én azt láttam, hogy ez egy jó playoff csapatnak az abszolút rotáció játékosa, és azért ezt az előző években rohadtul nem mondhattad el róla, hanem ilyen össze-vissza dobáló, nem védekező hatodik ember volt, valljuk be. Úgyhogy én őt fogom figyelni mondjuk így ebbe az idénybe.
Nékiel szerintem jó pick abból a szempontból, ugye, hogy az idei szezon sem feltétlenül úgy kezdte, hogy akkor ide nekem az oroszlánt is. Már csak ezért is tetszik nekem ez a pick eddig, mert ugye ilyen 20 perc körül átlagol, de támadásban kb. Még semmit nem mutatott. Ami a Minnesota-t illeti, nekem továbbra is kicsit ilyen kiegyensúlyozatlan roster, viszont amikor elkopják a fonalat, akkor tényleg ilyen contendernek néznek ki. Most a Denvert azt olyan szinten nagyon verték.
De figyelj már, hogy... a Denver szerintem két csapatot akar majd elkerülni a rájátszásba, a Grizzlies-t és főleg a Minnesota-t, és egyszerűen ez a két csapatnak a védekezése ellenük az nem fekszik. De lehet, hogy egyik csapat se jut be, vagy a Grizzlies most úgy néz, hogy be se jut, szóval ez nem egy nagy veszély, de nagyon vicces ez.
Ilyen korai ellenfelek közül egyetemen egyetértek, és egyébként nyilván nem fogom azt mondani, hogy a tavalyi ellenfeleik közül a legkeményebb a Wolves volt, mert ugye ott is 4-1 lett, de ott azért volt sok szoros meccs. Tehát
a legjobban ők védekezték le a Denvert a rájátszásban is.
Lehet, igen, lehet. És ugye azért két kulcsemberük nélkül, ugye, mert Nazri itt sem volt, meg ugye Jaden McDaniel sem.
Érdemes volt beleboxolni a falba.
Igen, nagyon érdemes volt. Szerintem a Denver van annyira intelligens, hogy alkalmazkodik majd, és megoldják, de az biztos, hogy egy első körben azért az egy nagyon-nagyon veszélyes ellenfél lenne a T-Wolves. Ha kell mondani olyan játékost, akiből esetleg kijöhet még később egy ilyen félig meddig breakout év, és ami ugye azt jelenteni, hogy csatlakozhat a rotációhoz, az szerintem talán Troy Brown. Ő az a játékos legalábbis, akitől láttunk nagyon jó szezonokat már, és aki egyébként bele is illene abszolút ebbe a Wolves rosterbe, úgyhogy rámondanám azt, hogy esetleg, ő, ha már bekerülne egy rotációba, akkor ez neki itt nagy fegyvertén lenne ennél a csapatnál.
Igen, és tök kíváncsi vagyok arra, hogy amikor Conley kiesik, akkor Troy Brownnak mennyire adják majd a kezébe a labdát a cserepadon. Most, amíg ott van Kyle Anderson és Nickel Alexander-val, akkor mondjuk ő úgy valószínűleg megy is egyből a kezdők közé, de ha épp Conley nem játszik, akkor Troy Browntól még lehet, hogy némi irányítást is látunk, mert ne felejtsük el, hogy ő úgy indult az NBA-be, hogy a csávó az abszolút nem tud dobni, teljesen fakezű, viszont rohadt jó ball handling-je van, és lát is a pályán, és ugye most, mint kiegészítő szerepkör, emiatt kezd megtanulni triplázni, és hajlamosak vagyunk már ilyen 3D, még mindig prospektként gondolni rá, de azért ő több ennél, úgyhogy ezért érdemes őt figyelni szerintem.
Igen, és akit ő ki tud majd szorítani, ugye, meg akivel így megküzdhet így a bővebb rotációs helyére, az szerintem egyetemen Shake Milton, mert Nickel helye szerintem garantált, itt a 8-9. Ember környékén. Shake Milton az, aki egyelőre előnyt élvez vele szemben, viszont Shake Milton egy olyan játékos, aki hát se nem sokoldalú, se nem pedig jó védő. Ő nem biztos, hogy annyira beleillik ebbe a Wolves filozófiába most, ami hát elsősorban ugye egy jó védekezésből indul, és abból szeretne indulni. Milton ennek nem feltétlenül a legjobb eszköze.
Ahogy telik az idő, lassan úgy érzem, hogy még két csapat, eljutunk 15-ig, és aztán jövő pénteken folytatjuk, mert elég hosszúra nyúlik az adásunk, de a következő gárdánk az nem más, mint a Milwaukee Bucks, és a Milwaukee Bucksból én azért nem írtam fel senkit, mert Beauchamp, aki szerintem tök szarul néz ki, tehát, hogy benne van a rotációban, tök jó, tényleg egy kicsit most már kezd látszani, hogy jó védő lesz, de egyelőre nem igazán látom azt, hogy mi lesz az igazi hozzáadott értéke, pedig neki majd playoff rotációba kell lenni. Szóval nagyon kíváncsi leszek, ugye ő egy olyan rookie, aki tavaly alig játszott, és talán kicsit meg is feledkeztünk róla. Neki van esélye ezen a listán, de úgy egyébként, mondom, eddig nem nagyon vagyok róla lenyűgözve, pedig három mérkőzését is láttam már a Bucksnak.
Én is láttam három meccsüket, és nyilván én sem vagyok Beauchamptől elájulva, de annyira borzasztó a Lillard Beasley duónak a védekezése.
Muszáj lesz.
Egyszerűen, tehát nincs, ugye ezt írtam Gibászki Marci barátunknak is egy cseten, hogy mit csináljon az edző. Hát, hogy mit csináljon Griffin, akiről egyébként szintén beszéltünk majd, mert elképesztő baromságokat csinál eddig. Tehát az, hogy odaadja például egy Porternek a kezébe a labdát, hogy vidd fel, meg szervezzél fast breakbe, tehát micsoda, tehát hogyan engedsz ilyeneket? Én értem, hogy a játékosokat...
Portisra gondolsz, de igen, értjük.
Portisra gondoltam, természetesen igen, Portert mondtam, gondolom. Szóval egy vicc, és ugye Dame Giannis pick and roll-t eddig nem nagyon hív sokat, meg Dame-et off-ball játszatja, ami nem értem, hogy miért, tehát nagyon sokat játszik eddig off-ball. Persze nem akarod, hogy bele szántsa magát a parkettába már novemberben, de hát basszus.
Hát na, a Bucksról majd beszélnünk kell mindenképpen, mert most azt sem tudom teljesen követni, bővézik. Hogy mi alapján pihentetik ennyire Middletont, már csak azért is, mert a Bucks elitnek nézett ki, amikor Middleton is a pályán volt, tehát akkor hirtelen olyan szintet lépnek, mint az állat. És
illetve Brook Lopez se nézett ki még soha ennyire rosszul védekezésben. Logikusan rámondhatnánk ugye, hogy persze, hát hirtelen ugye Dame Lillard és Malik Beasley személyében ott van a liga két egyik legrosszabb védője, ugye az irányító és a dobóátvét poszton, de nem biztos, hogy ezt ilyen egyszerűen el lehet intézni, tehát majd beszélünk erről, tényleg ez megér egy külön adást is talán, amikor jönnek a szenvedő nagy csapatok eddig.
Hát, vagy hát azért a pánik gombadásunk már nincs messze.
Pánik gombadásunk nincs messze, így van.
Úgyhogy lehet, hogy ott ez téma lesz. Jó, akkor viszont a mai utolsó csapatunkra térjünk rá, ami a Miami Heat együttese, és itt rengeteg jelölt van, és fel is írtam közülük párat, de akit így jelölnék, hogy tartsátok rajta a szemeteket, az számomra is hatalmas meglepetésre Drew Smith, aki most Josh Richardson távol létében, de Josh Richardson se igazán irányító, az ezt tegyük hozzá, pályára kerül, és nagyon-nagyon kultúráltan játszik. Tehát, hogyha van következő Gabe Vincent, mert a következő Max Trust még abszolút nem látom, de a következő Gabe Vincent az lehet, hogy Drew Smith lesz. Aztán most lehet, hogy valami olyasmit mondtam be, ugye azt hiszem ráadásul two-way játékosról beszélünk, lehet, hogy valami olyasmit mondtam most be, aki gyakorlatilag eltűnik, amikor mindenki egészséges, és nem lesz benne a rotációban, tehát ez is benne van a pakliban, de nekem eddig ő keltette fel a figyelmemet, és nem Highsmith, és nem Orlando Robinson, és nem Cole Swider.
Hát igen, Cole Swider nehezen is keltette volna fel a figyelmet, mert eddig ugye alig játszott talán pár percet.
Messze már a preseason, maradhatunk annyiban, igen.
Igen. A Heat a másik szereplője lesz valószínűleg a pánik gombosadásunknak. Én mindig azt mondom, hogy a legvalószínűbb játékos erre a szerepre az Haywood Highsmith, akit nagyon-nagyon dicsértek egész nyár alatt a Heat drukkerek, meg a vezetőség is, azt hiszem Sportster is nyilatkozott róla valami jót, hogy nagyon jó védő.
De ha belegondolsz, ezt, hogy jó védő, ezt tavaly a döntőben is konkrétan megmutatta, tehát ő azért ott is pályára került ezzel.
Ott is pályára került, és volt egy nagyon jó meccs, és utána utólag nyilván könnyű okoskodni, itt is mondhatjuk azt, hogy értetetlen módon utána eltemette őt Sportstra.
De ott lekergette a Denver a pályáról, mert tudod, rádobott három üres triplát, mind a három kimaradt a következő meccsen.
Hát igen, persze, de attól még nem biztos, hogy le kellett volna menni olyan hamar, tehát, de mindegy.
Egyetértek. Csak mondom, hogy mi történt, de egyetértek.
Igen, abszolút. Hát, aki talán többet játszhat, mint a tavalyi Jovic, az Jacques Junior, mert amilyen gyengedik ez a Heat, egyszerűen belőle nagyon gyorsan kell valamit csinálni, és eddig ő is nyilvánvalóan borzasztóan nézett ki, egyébként már kezdett is két meccsen.
Ahhoz képest nem nézett ki annyira borzasztóan szerintem. Csak azt akarom mondani, hány miák ezzel kapcsolatban, hogy fogalmam sincs gyakorlatilag milyen játékos ő, mert már fogalma se volt senkinek akkor sem, amikor ledraftolták, és hogy
ez kicsit igaz, igen.
Ezért nehéz őt beazonosítani, de amúgy mutat jó dolgokat, tehát például amivel eléggé megcáfolja az előzetes ijedelmeket, hogy ő majd nem lesz olyan poszt, ahol tud védekezni. Szerintem van olyan poszt, ahol tud védekezni. Itt ez a 3-as-4-es pozíció, hát nem lesz az évvédője, nem azt mondom, de hogy így nem is védekezésben van mondjuk a Miami-nak a problémája, ahogy azt megjósoltuk előre.
Nem védekezésben, és ott egyébként tényleg egészen jók. Támadásban van hatalmas probléma eddig, tehát már van egy 90 pontos meccsük, van egy 103 pontos meccsük, amit mondjuk megnyertek, meg egy 105 pontos meccsük. Szóval ők nem lesznek sajnos tényleg egy jó támadó csapat, ha csak nem tudnak nagyon gyorsan kinevelni valakit. Hát Jovic pedig nagyon úgy néz ki, hogy nem áll még készen erre a szerepre. Nem is teljesen egészséges sajnos, úgyhogy...
És nem is hiszem, hogy tőle vártuk azt, hogy támadásban bármit is emel ezen a csapaton, szóval, hogy...
Hát mondjuk igen, de hogyha mondjuk nem tőle vártuk, akkor meg senkitől nem vártuk, hát, mert
nem is vártuk senkitől, Zoli.
Nem is vártuk senkitől.
Mi kettőnk beharangozóját elnézve, mi legalábbis nem vártuk.
Nem, az jogos, úgyhogy igen.
Igen, volt, akik várták ettől, meg attól, meg hogy majd itt, nem tudom, Jamal Kane, meg ilyenek, így megérkezik nagyon durván, de nem érkezett meg nagyon durván. Na jó, hát én azt gondolom, hogy akkor most ezt az adást itt félbe tudjuk szakítani, és akkor jövő héten az első adásunk az majd egészen másról szól, de a második adásunkba tudjuk folytatni. Én nagyon szeretek ezekről a peremjátékosokról is legalább évente egyszer beszélgetni, azért is, mert érdekes, hogy akiket figyelünk, hogy bejön-e vagy nem, hogy mennyire tudnak megragadni a rotációba, mennyire kerülnek aztán be playoff rotációba, mert valójában nem beszélünk róluk csak akkor, amikor már oda kerülnek, de minden évben, szinte minden csapatnál van egy ilyen valaki, aki feltűnik. És ez az egyik legizgalmasabb dolog szintén így az NBA alapszakaszban, legalábbis számomra. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk a jövő héten is, ahol beszélgetünk majd a cserepiacról, ez lesz az első adásunk, és egy illusztris vendéget is hívunk természetesen egy másik hazai podcastből, ennyit elárulhatok, nyilván mindenkinek van fogalma arról, hogy ez a valaki vajon milyen színű, és utána pedig folytatjuk majd az ABC szerinti első 15 csapattal ezt a felsorolást, és végignézzük, hogy kik a rotáció szélén küzdő játékosok, akik idén esetleg betörhetnek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha támogattok minket Patreonon, és jövő héten érkezünk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.